Juhász Annával folytatjuk a himnuszról, csevegünk, társalgunk, és arról, hogy milyen hatása van a társadalomra. Nyilván ezt ne vigyük túl hosszan, mert ugye ez is kellően unalmassá tud válni ez a téma, meg erről beszéltünk 4 évig a gimnáziumban. Te is?
Hát nem tudom, hogy 4 évig, de sok szó volt róla, meg hogy önmagában szerintem ez a kötelező dolog, ugye ez nagyon nehéz, hogy meg kell tanulni. Én például, ha saját témámnál vagyok, tehát felkészülök, nyilvánvalóan vannak témáim az irodalomban, akkor bármennyi ember előtt, bármikor szívesen beszélek szabadon. De nagyon érdekes, hogy nincsen színészvénám, és a memoriterekkel, kötelező memoriterekkel sokszor meggyújt a bajom, hogyha egyet szót összekeverek, rögtön összeomlik a világ. Miközben azt gondolnám, hogy ezeket a verseket, amiket megtanulunk, hosszú versszakokat Toldiból, János Vitézből, kortárs irodalomból, vagy közelklasszikusból, ezeket olyan jó, hogy az ember meri értelmezni, és nem biztos, hogy az egy betű elütés, vagy hiba a lényeg, hanem az, hogy legyen közünk ezekhez a versekhez, és minél messzebb van egy történet, vagy egy kor, annál nehezebb a kapcsolódásunk, pedig szerintem meg lehet találni, akár Kölcseivel, akár Petőfivel, akár Balassival, akár Adival, Kosztolányival.
Ha elvonatkoztatunk a himnusztól, akkor mit tesz a vers egy emberrel, egy ember mindennapjaival?
Én azt mondom, hogy ez a levegő, és ez gazdagítja az életünket, egészen másképpen veszünk részt bármilyen társalgásban, bármilyen emberi kapcsolatban, másképp állunk a munkánkhoz, hogyha olvasó emberek vagyunk, és ez nem nyomasztásként kell megélni, hogy minden nap legyen egy penzum, hogy mennyit olvasunk, hanem itt talán az a lényeg, hogy megtaláljuk az utat ahhoz, hogy nekünk legyen igényünk arra az időre is, ami elvesz minket a társainktól, hisz ez egy magányos tevékenység. Tehát ritkábban van az, hogy azt mondom neked, hogy szia, gyere át hozzám olvasni, és akkor beülünk a fotelbe, és mind a ketten olvasunk.
De ilyen volt régen, nem? Meg ilyen szerintem van, aki ilyet csinál.
Ez tök jó. Van. Ilyen kisebb olvasókörök nálam is vannak.
De
régen
egész a lakásom. Más társaságban olvasni, nem?
Igen, meg aztán megbeszélni. De az olvasás valóban, ahogy mondod, az programoknak is ez az alapja, hogy ez már közösségi élmény is tud lenni, közösen gondolkodni egy versről, átbeszélni az élményeinket, megosztani a gondolatainkat, hogy nem tudunk hibázni, meg ez nem egy elit klub, hogy a suliba kötelező, aztán csak bizonyos emberek olvasnak, hanem ez kéne, hogy legyen egy olyan megtartó erő, ami mindannyiunkat összekapcsol, és én azt gondolom, hogy bármilyen irodalmi programot szervezek én is, vagy a kollégáim, a cél az ez, hogy amit te is mondtad, kimegyünk az utcára, és megkérdezünk valakit, nekem az a célom, hogyha kimegyek az utcára, számomra mindenki a közönség, tehát én mindenkit szeretnék.
Te mennyire vagy interaktív az utcán?
Meg
mennyit tudsz csatlakozni az emberekhez?
Hát azért úgy ritkán szoktam úgy menni az utcán, hogy oda lépek embereket.
Micsoda? Most jövök majd veled.
Jó, hát most már meglátjuk, hogy mennyire vagyok interaktív. Egy kicsit félős vagyok, vagy magamba zárkozó, ez nem annyira látszik, de úgy ritkában szólítok meg azért embereket.
De benned is ez megvan, ez az introvertált, extrovertált kettősség?
Igen,
szóval
nagyon.
Sokakban megvan.
Mert benned is? Most beszéljünk erről, ez ilyen pszichológiai műsor legyen.
Nem akarok róla beszélni.
Meg persze, tehát színpadon tökéletesen működöm, és nem izgulok, tényleg bármennyi ezer ember ott lehet, de sok tekintetben én nem vagyok a társaság középpontja, nem járok bulizni, hova tovább a barátaim tudják, hogy alkoholt se iszom, tehát igazából én úgy nem, tehát én dolgozom, meg a családommal vagyok, tehát hogy nem vagyok olyan nagyon társasági ember.
Szóval, ha azt mondom, hogy irodalmár, akkor ez...
Ez szökezősen pedi a bölcsész létemet, igen.
Ez ezt jelenti.
Hát ezt is egyébként, inkább azt, hogy én könyvekkel, meg írókkal kommunikálok, tehát számomra tényleg az a misszió, hogy én megtaláljam azt az utat mindenkinek az életében, hogy elhelyezzük a könyveket, hogy elhelyezzük az irodalmi szerzőket, és Máraitól, József Attiláig, Juhász Ferenctől, Nagy Lászlóig, Kölcseitől, Csokonaig, mindenkihez megvan a kulcs, vagy megvan a kapu, és ez nem csak egy ilyen kifelé szólás, és én is mindig akkor tanulok, ha egyet témát megkapok, hogyha egyet témára felkészülhetek, kollégákat szoktam ezért elhívni, közös gondolkodásra hívok be embereket, és akkor így mindannyian fejlődünk.
Na lépjünk akkor egy kicsit hátrébb, nézzük meg, hogy a társadalomra milyen hatással van az irodalom, milyen szerepe van jelenleg az irodalomnak a társadalomban, mivel egy csomó minden már kiváltotta a szabadidős tevékenységeket, többek között a sportot is. Nagyon sokan már nem mennek ki, nem mozdulnak ki közösen kosárlabdázni, vagy nem tudom, focizni, hanem online élik az életüket. Most ebben a világban, 2023-ban, te hogy látod, nyilván ez a te missziód, mint irodalmár, hogyha így tetszik, akkor ez a titulus, ez felemelő, mert ez egy misszió. Ez sokkal inkább hangzik egy missziónak, mint a bölcsész. És ha azt mondjuk, hogy irodalmár vagy, akkor a te dolgod az gyakorlatilag egy ilyen hittérítés, nem?
Valami olyasmi. Érdekes ez a világ. Én azt gondolom, hogy egy átmeneti világban élünk, és nagyon sok esetben most alakulnak a válaszaink. Tehát nincsen, erre nem lehet felkészülve lenni, hogy egy olyan világban, amikor tényleg mindenkinek ott van a kezében a mobil, és mondjuk bemegyek egy irodalomórára, nagyon több száz irodalomórát tartok egy évben, bemegyek és megkérdezem a diákokat. Igen. Megkérdezem, hogy van-e olyan diák, akinek nincsen okostelefonja?
Wow. Megkérdezed, és megmered.
Persze, nagyon ritkán van.
Nem mindegy,
van.
Hol teszed fel ezt a kérdést. Igen. Tehát Borsodban nem biztos, hogy...
Hát figyelj, akkor mondok egy példát, ezt nemrég egy újságban is megírtam egy részletét. Ennek Ózdon voltam, nagyon szeretek nagyon távoli, Budapesttől távoli településekre is elmenni, és tényleg számomra nem az elit klub a lényeg, hogy a legelitebb iskolába eljussak, hanem hogy mindenkihez.
Az úgy lenne, nem?
És Ózdon volt egy kisfiú, aki nagyon a szívemben maradt. Először is már az igazgatónő jelezte nekem, hogy hát mi itt vagyunk a végeken, és itt annál egészen más az élet, és egészen más a viszonyulás az irodalomhoz. És beültem, elkezdtem beszélgetni a diákokkal, fel is tettem, hogy tényleg mindenkinek van okostelefonja, mindannyiatoknak, ott van 15 fajta ismerkedős, jobbra-balra húzós applikáció, meg fotófeltöltés, és elkezdtünk arról beszélgetni, hogy például mit jelent az életünkben ma egy kép. Mert mi is, amióta itt vagyunk, két képet, igaz, mert fel is töltöttünk a közösségi oldalunkra, sztoriztunk.
Feltöltötted?
Fel bizony, csak te még nem vetted át. Persze, hát én gyors vagyok, de hogy az az érdekes, hogy nagyon sok mindenhez megváltozott a viszonyunk a szöveghez és a képhez is. Hirtelen mindenből sok van. Nem az van, mint annó Székely Aladár Ady Endre bemegy a stúdiójába, és egyetlen gombnyomást enged Ady Endre Székely Aladárnak, és mi azóta azt a képet látjuk, hanem csak egy selfie-ből csinálunk 5-6-ot. Egy fiatal gyerek úgy kell föl, hogy pörgeti így, 1-2 másodpercet ad egy hírnek, vagy egy dolognak, ő is csinál rengeteg fotót, és azt hiszi, hogy történt vele valami. De hogyha azt kérdezem meg, hogy nézzük Kosztolányi Dezsőnek ott az Üllői úti fák, mondom, csukjátok be a szemeteket, le tudjátok-e írni részletes képekkel, hogy például a suli előtti tér hogy néz ki? Van-e fogalmatok arról, hogy hogy írunk le egy embert? Hogy mit ad nekünk a megszólalásunkhoz az, hogy olvastunk, és tudjuk, hogy hogy lehet beszélni egy fáról? Hogy az Osztrova szigetet Jókai hogy írja le az aranyemberbe? Hogy velünk vannak-e ezek a képek, és mi a mai életünkben tudunk-e ezzel élni, ezzel a gazdagsággal, ott már mindig akadás van, és akkor elkezdünk szövegeket, meg képeket elemezni. Én bízom benne, hogy azért nézed a monitort, mert rengeteg üzenetünk jön, és mindenki ez
nem, azért nézek rá mindig, mert én közben matekozok. Csak nem tudod. Te nem voltál még itt, de gondolod, a következő részben átengedlek
szóval,
ide.
Szóval szerintem az irodalom az egy ilyen velünk élő egység, és tényleg az életünk része tud lenni. És azért mondtam az előbb, hogy átmeneti időben élünk, mert nem lehet megtagadni, hogy egy nagyon digitális világ.
Az átmeneti idő.
De ebben meg kell találnunk a helyet, és nem csak azért, mert feltartunk egy könyvet, az is jó, ha feltartunk egy könyvet, az is jó, ha írunk.
Azért tetszik, hogy átmenetit mondasz, mert nagyon sokan emiatt egyrészt az információs forradalom miatt temetik a világot, tehát ugye az emberiséget. Miközben én azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy a túlélési ösztön az ne vinne minket rá egy pozitívabb változásra. Igen. Én értem, hogy ez a kényelem, meg ez a nagyon profánul hangzik, de elbutulás, meg ez, hogy nincs annyira szükségünk a tudás megszerzésére. Én elhiszem, hogy ez egyfajta válságot okoz. A gazdasági válság egyfajta morális válságot okoz, de abban nem hiszek, hogy az ember ne akarjon túlélni mentálisan, morálisan, bárhogy. Tehát, hogy mindenképpen Ez a hozzáállás,
és ehhez
az
kellenek a szövegek.
Csak az a kérdés, igen, hogy mi a kiút. Tehát az átmenet az pont azt jelenti, hogy az alagút végén ott van valami fényszerűség.
Igen, és én azt gondolom, hogy ehhez tényleg kellenek a szövegek, és van lehetőségünk arra, hogy átmentsünk dolgokat. Tehát, hogy kár lenne, azt gondolom, én nem annyira szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy jaj, remélem, semmit nem változtál 10 év óta. Nem, én remélem, hogy változtam, és bízom, hogy te is változtál, mert az állandóság a változásban van.
Ez annyira tetszik ez a hozzáállás, hogy 7 évente, illetve ez tényleg tetszik, 7 évente, hogy állítólag az összes sejtünk is kicserélődik, tehát hogy egy másik ember van veled szemben.
Szerintem igen, és hogy nyilvánvalóan más gondolok az életről. 10, 20, 30 vagy 40 évesen más tapasztalások érnek.
De akkor hadd kérdezzek valamit, az irodalom az nyilván ad egyfajta értékrendet. Ha 7 évente ennyire megváltozunk, akkor az értékrendünk az hol marad el? Elmarad?
Szerintem nem az értékrend a kérdés, hanem az, hogy mit értünk. És ez egy másik dolog. Tehát az, hogy én hogy értem az Anna Karenyinát 16 évesen, hogy én hogy értem egy kislányként, hogy én hogy értem egy házas emberként, hogy értem annak a nőnek a vágyát, mit gondolok Vronszkijról, meg tudok-e bocsájtani egy anyának, ha dönt mondjuk a szerelem mellett, most csak egy klasszikus művet mondtam, amit nagyon szeretek, szerintem máshogy értelmezzük, és máshogy értjük meg ezeket a dolgokat, máshogy értjük meg Szabó Magdát, aki a generációk közti különbségekről vagy nehézségekről ír, egy nagymamáról, egy unokáról, a elvágyódásról, a háborúról, hogyha mi is mondjuk kamaszok vagyunk, és máshogy a nagymamák. A különböző szövegek különböző korokban máshogy érintenek meg bennünket az olvasás, ezért egy folyamatos jelenlét, mert mindig mást kapunk egy himnusztól, egy márai klasszikustól, ha épp egy olyan viszonyban vagyunk, mint az Eszter hagyatékában, egy elengedésben, vagy egy soha el nem engedésben, az igaziban, ha mi vagyunk a csalatok, vagy mi vagyunk a csalók, tehát hogy most nem ajánlok könyveket vég nélkül, de én azt gondolom, hogy az olvasás ezért jó, mert ha csak egy fodorákosnyi haiku van egy napunkban, igen. Például mondok egy haikut, nekem kín van a konyhámban, mi, ha történik, te döntöd el, hogy csiszol, vagy koptat. Én ezt a fodorákos haikut minden nap elmondom, mert ez az életemnek a mottója, hogy én döntöm el, hogy valamin kesergek, szomorú vagyok, vagy csiszol engem, és azzal a lehetőséggel, vagy nehézséggel mit tudok kezdeni. És lehet, hogy ez elég, lehet, hogy most, aki minket hallgat, mondjuk ezt, hogy mi, ha történik, te döntöd el, hogy az élet csiszol, hogy tehát lehet, hogy ez ennyi egy napra, de lehet, hogy valakit egy bizonyos könyv úgymond behúz, és akkor onnantól kezdve olvasóvá válik. Lehet, hogy érdemes megtalálni ezt a könyvet, de ehhez mi is kellünk, én is, te is, és az adott ember, hogy megértse, hogy ez az életének egy olyan szeglete, amit tényleg soha el nem vehető tőle, és mindig-mindig újra és újra adni tud valamit.
Van olyan, hogy egy könyv nem tud eleget adni, és leteszed, mielőtt befejeznéd? Te mit javasolsz, végig kell olvasni egy könyvet, ha tetszik, ha nem? Vagy le lehet tenni egy könyvet?
Van, hogy én is leteszem a könyvet, mert nem talál meg, és most nem a kötelezőekről beszélek, ami mondjuk egy-egy estemhez kell, hanem ilyen szabadon választott. Van, hogy nem, és akkor eltelik egy bizonyos idő, talán ez is ismerős a hallgatóknak, eltelik egy bizonyos idő, és mondjuk én totál másba vagyok, egy pár hónap, vagy akár egy év, egy más lelkiállapotban, más helyzetben, és felveszem a könyvet csak úgy, és egy perc alatt teljesen behúz, és egy nap alatt elolvasom, tehát hogy van, hogy nekem megváltozik.
Most volt egy ilyen élményem.
Igen? És melyik könyv volt?
A Szív utca, a Gurubi Ági.
Aha. És én nagyon szerettem.
Repülőn olvastam. Az a durva, hogy amikor nem veszed észre, hogy landol a gép.
Aha.
És nagyon behúzott. Egyébként tehát el kellett kapni a ritmusát.
Hát el kellett, meg egy... igen, Áginak a következő könyvét is szeretettel ajánlom. Én szeretem az Ágit.
A másik isten.
Igen.
Holnap jön egyébként ide.
Tényleg? Aha. Jaj, de jó, nagyon szeretem az Ágit. Most írtam nemrég a második könyvéről. Egészen más, mint az első.
Gyere te is holnap.
Sajnos nem érek rá, de aki most hallgat minket, az még annyira hallgasson minket holnap, mert az Ági csodálatos, és nagyon bátor könyve a második, de az első is. Fú. És megérinti az embert sok tekintetben, azért, mert család, azért, mert mer kimondani, mer lépni, mer dönteni.
Minden,
vagy szembe megy azzal
minden
is,
dimenzióban
hogy... Igen.
Nagyon durván megrángat.
Igen, egyébként. Igen, igen.
De hogy jó félén, tehát hogy inkább csiszol, mint koptat.
Igen, igen. Az Ági csiszol, és nem koptat. Kevés olyan könyv van egyébként, ami koptat, vagy ami nekem így nem volt jó élmény. Én is most jó olvasási élményeken vagyok túl. És kevés van, ami koptatott. Lehet, hogy ezt félbehagytam, és még nem jött el az ideje.
Már melyiket?
Ja, az, ezeket koptatott. A könyveket most nem tudok így konkrétat, mert mostában mindent elolvasok, de volt már olyan nyilván az én életemben is, hogy valami úgy nem, úgy távolabb volt tőlem, és akkor idő kellett.
Szóval visszatérve a társadalomra, és ugye a néplélekre, amit majd remélem, hogy amihez egy picit közelebb kerülünk hét után, gyakorlati és praktikus közelségbe. Szóval, hogy mit szólsz te ehhez? Nem látod ezt egy kicsit szélmalom harcnak ma, amit te csinálsz? És aztán visszatérünk még a 7 óra előtt kicsit Kölcseire is, mert mégiscsak ő az apropó, ami miatt most itt ülünk, de tökre örülök, hogy itt vagy, mert még sok más kérdés is föl tudok tenni, mint az elmúlt 18 évben, mióta tudom, hogy létezel, nem tudtam föltenni, mert soha nem találkoztunk személyesen így. Na, szóval...
Igen, és most elindul egy folyamat, és a Rádió Cafén nem sokára közös műsorunk lesz, és akkor majd az embereket kérdezzük, most amikor a vezetőség is hallgat minket.
Azt szoktam erre mondani, ez ilyen freudi elszólás, tehát ezek a rejtett vágyaid?
Nem, most, ahogy hallgatlak, én ugye nekem az a munkám, hogy mindig figyeljek. Nagyon sok mindenre lett felkészülni. készülni. Rádióműsor? Volt már lehetőségem, és igazából nem tudtam vele élni, mert nem volt rá időm, de lehet, hogy eljön majd az idő. Nekem ilyen vágyaim nincsenek, nekem az a vágyam, hogy bárhová, ahová megyek, ott az irodalommal nyomot tudjak hagyni, és legyen egy ilyen érzés az embereknek, ha engem hallgatnak, tényleg tévében, rádióban, bárhol, hogy fú, de jó, én most egy nemes nagy könyvet a kezembe veszek, mert voltam a sétádon, de jó, most Kölcseitől én is el akarok olvasni több mindent, mert izgat ez a téma, tehát ez a vágy inkább.
Tudod, félig meddig válaszoltál szerintem arra a kérdésre, hogy célmalomharca ez. A másik pedig az, hogy ezek nagyon felemelő dolgok, de ezeket szokássá kell tenni, akár egy ilyen sétát. Te szervezel ilyen sétákat is.
Igen.
Szóval, hogy még azt akartam kérdezni, ha himnusszal kapcsolatban, te hányszor olvasod el a himnuszt, mondjuk nem tudom, havonta vagy évente? Tehát van egy ilyen szokásod, hogy elolvasod a himnuszt?
Hát nem, nem azért szoktam elolvasni. Nem, a himnuszt nem szoktam elolvasni. Most, hogy készülök rá, itt van nekem 2 éve volt egy Kölcseiről egy estem, amikor még ilyen vesztek záralat voltunk, és csak online esteket tudtunk tartani a nehéz múltban, és akkor egy online estemen Kölcsei volt a téma, azt nagyon szerettem arra készülni. Aztán volt egy beszélgetésem is pont Bece Szilvivel, aki most is jön hozzám a himnusz történetéről, arra nagyon jó volt készülni, meg hallgatni, ahogy Szilvi beszél a zenéről, tehát az nekem most is egy jó érzés lesz kapcsolódó zeneművőket meghallgatni, és én is tanulok belőle, de a munkámnak a másik része az, hogy figyeljek, és ez, ami fárasztó, vagy ez, ami nehéz, te is tudod, hogy azonnal tudj reagálni egy másik emberre, bármit mond, vagy tudjam kitalálni, hogy ő hova akar eljutni, és akár 6-700 fős közönség előtt, mert ilyen közönség van azért az estjeimen, élményt tudjak adni, egy picit legyek a közönség hangja, ne távolítsam el az embereket, tehát ez nem egy elit klub, legyek a közönség hangja.
De nem is egy van
de mégis, de nem egy one-man show, és az az ember is, aki leül velem beszélgetni, ő is jól érezze magát, el tudja mondani, amit szeretne, vagy akár új tapasztalásai legyenek általam a saját témájáról, vagy programjáról. Tehát ez egy izgalmas dolog, úgyhogy most egy kicsit kiléptem a szerepemből, biztosan is kérdeztetek, nem tudok kikapcsolni ebből, hogy mindig figyelek, és akkor én is.
Ja, én örülök, hogyha kérdezel, mert engem meg senki nem kérdez, tudod. Én kérdezek.
Mondom, hogy rádióműsorunk lesz.
Ja, igen, nagyon fura, mert múltkor meghívtak egy podcastbe, és hihetetlenül furcsa érzés volt, mert hosszú idők óta először éreztem azt, hogy benne vagyok a jelenben.
Igen.
Amikor engem kérdeztek. Tehát tök fura volt, nagyon furcsa élmény volt. Na de visszatérve a himnuszra, meg az életünkre, meg a mindennapi ügyeinkre. Szóval a szélmalomharcra szeretnék valamilyen formában választ kapni, illetve arra, hogy mindig ilyenkor azért nézek kifele, mert nézem az elsuhanó autókat, és a sebességük az valamilyen szinten befolyásolja a gondolkodásomat. Tehát, hogy amilyen sebességgel élünk, ebben mennyire passzol bele az irodalom?
Én abszolút azt hattam, hogy belepasszol, sőt azt is látom, hogy talán amikor én elkezdtem irodalommal foglalkozni, kimondani és fura 18 éve, akkor...
Tényleg? 2005.
Igen, akkor diplomáztam, és akkor kezdtem el először dolgozni, először könyvvásárokat szerveztem, és az első könyvvásárom a varsói könyvvásár volt, aztán mentem a nagyon híres frankfurti könyvvásárra, és ott hetet is végigcsináltam, és utána kezdtem el a saját kevihezi esteket, meg különböző rendezvények, vagy centenáriumok felépítését. Akkor én azt tűztem ki célul, és emlékszem, az első interjúmban ez jelent meg, hogy legyen divat az irodalom. Ez volt, amit kiemeltek. Tudom, tudod, ez az idézőjel, Juhász Anna, legyen divat az irodalom.
Egyébként nem akarok hazudni, de lehet, hogy erre még emlékszem is. Ez hol jelent meg ez a cikk?
Azt emlékszel nem tudom, rá? Talán a Metropolban, vagy nem is tudom.
Nem lehet, hogy Pestiestben?
Lehet, hogy a Pestiestben, igen. Valami ilyesmi rövid magazinban, és azt hiszem, egy ingyenes. Igen, lehet, hogy a Pestiestben. És én akkor nagyon örültem ennek, és sokan támadtak, hogy jaj, itt most én mit akarok, és egyetem milyen bölcsész vagyok én, hogy ezt akarom.
Kis fiatal.
Igen, és akkor itt ilyen céljaim vannak, és azóta én azt gondolom, hogy divat is lett az irodalom, tehát divat irodalmi estekre járni. Nekem minden estem, amit a kollégáimmal szervezek, és azért szeretem hozzátenni, mert lehet, hogy én vagyok a mikrofon végén, vagy én állok ott szép ruhában a színpadon, de mindig kellett csapat, tehát ez nem egy egyedüli dolog, ehhez kellett csapat, aki segít, és sokan vannak, na ennyi csak a mondat vége, hogy sokan járnak, tehát azért mindegyik teltházas, és 100-600 ember között van egy irodalmi est, tehát hogy én azt gondolom, hogy, és ezek nem az én barátaim, tehát van közönség,
ennyi barátot nehéz lenne ennyiszer meghívni, igen.
Tehát ez a közönség,
Annyira sokat beszéltél, volt még bennem egy kérdés, és egy kicsit ez kiisment a fejemből most, úgyhogy nem haragszom, nem csak figyeltelek. Igazából nem eszembe jutott az, hogy ugye, ja igen, de megvan, 18, hát mindig ez van, utána eszembe jut, 18 év alatt pont arra gondoltam, hogy ez alatt felnőtt egy generáció, és hogy ez az irodalmi sznobéria, ami egyébként ez is egy létező, mint az elit klubot mondtad, én meg igen. Azt a sznobéria szót használom, hogy ugye van ez, amikor sznobériából elmegyek egy ilyen estre, igen. És utána elmegyünk, iszunk egy kis vörös bort,
nincs
és akkor
ez.
Elmegy. És hogy ez a generáció, ami fölnőtt azóta, te érezheted már, hogy milyen hatással lehettél, vagy volt esélyed lenni ezekre az emberekre. De hogy zárod ezt a 18 évet? Akkor tegyük fel így a kérdést.
Valóban egy felnövés történet, és nagyon, nagyon sokat jelentett nekem minden egyes program, vagy első, vagy munka, amit megkaphattam, és ez nem ilyen reklámszöveg, hanem azt gondolom, hogy sokat tudtunk változtatni. Tehát bejött egyetlen ez a pódium műfaj, mint irodalmi zenéses, tehát ebből lett egy pódium műfaj. Elég sokan elindultak az úgymond felolvasó színházak, nem mi találtuk fel a spanyol viaszt, tehát anyukám is járt az egyetemi klubba, és mindannyian emlékszünk, vagy ő emlékszik, és én meg felvételről láttam Berek Katinak, Molnár Piroskának, a Nagy László vagy Juhász Ferenc estjét. Hát apukámnál számtalan legendás történet volt, ugye Latinovic Zoltánnal, jó barátjával hányszor bulisztak, vagy dolgoztak együtt. Szóval tudjuk, hogy van ez a műfaj, hogy író, színész, program. Én azt gondolom, hogy sokat tudtunk változtatni, és hol van még a vége, de hát kiszámolja az időt, úgyhogy én bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy sokunk életének a középpontjában ott van az olvasás.
Na akkor most én azt, hogy nem fogok elköszönni tőled. Ha még tényleg szívesen maradsz, akkor én még szívesen látlak, drága hölgyek, urak, Juhász Anna a vendégem, irodalmár, akivel az irodalom szerepéről beszélgettünk, de az apropó, amiért itt van a Kölcsey Ferenc himnuszának a 200. szülinapja, ami ugye vasárnap lesz.
Háromkor,
vasárnap 3-kor a Várkert bazárban. Na de akkor most nézzük meg a magyar néplelket, tegyünk egy próbát, okay. Menjünk ki az utcára, és az esős Váci útról hozzunk be embereket ide a Rádió Café stúdiójába, és kérdezzük meg tőlük azt, amit te okay. is meg akarsz, meg amit én is. Ezt most nem elárulom el, mert tudom, mit akarom kérdezni tőlük, de ezt most valahogy nem lövöm el. Jó, úgyhogy okay. Hölgyek, urak, itt vagyunk, itt tartunk.